Kulturpart.
Ötvös Péter zeneszerzővel beszélgetek, és hát ugye a témánk egyrészt a mesterkurzus, amelynek van egy sztár vendége, Unsuk Chin. Mondaná róla pár szót, egy kicsit mutassuk be őt a hazai közönségnek. Tudom, hogy ő egy világsztár, és a kortárs zenében nagyon ismert, de talán nem mindenki találkozott még a nevével.
Unsuk Chin egy nagyon keresett személyiség, mert nem csak zeneszerzőként, hanem mentorként, különböző fesztiválok programadójaként is nagyon keresett, így aztán nagyon örülök, hogy most sikerült nála egy hetet a mi számunkra is rezerválni. Már régóta próbáltam meghívni, mert ő, hát évtizedek óta ismerjük egymást. Már először akkor hallottam róla, amikor még Ligetinél tanult, és kaptam egy olyan partitúrát még a 80-as években, ami már lényegében már egy érett zeneszerzőt mutatott. És azért abban a korban is az, hogy egy hölgy, aki Koreából, Dél-Koreából jön, és a nyugat-európai zené életbe így be tud törni már nagyon fiatalon, az abban a korban is egy különleges teljesítmény volt. Aztán később személyesen Göteborgban találkoztunk először, egy kóruszenekarra írt művét mutattam be, ott voltam sok évig első vendégkarmester, és akkor találkoztunk először személyesen. És azóta nagyon sokszor meghívott a szöuli, tehát a dél-koreai filharmonikus zenekarhoz engem karmesterként, és ugyanarra a hétre, az utolsó napra megszervezett 10 vagy 20 fiatal zeneszerzőt, akinek a kottáját egy két nappal korábban megkaptam, hogy segítsek benne előadni, dirigáljam le, azért, hogy hallják a gyerekek, hogy mit komponáltak. És ennek az eredménye az lett, hogy abból a nagyon sok fiatal dél-koreai, tehát helyi fiatal zeneszerzőből, ma már legalább 5 vagy 6 van körülöttem, akik átjöttek Európába, és elérték azt a fokot, hogy már itt is be tudnak törni. Dong Hong Shin például, aki 2-3 évvel ezelőtt volt nálunk mentorált komponista, közben megkapta az Abbado díjat Berlinben, bemutatták már a cselló versenyét, most kapott a berlini filharmonikusoktól egy brácsa versenyre egy megrendelést, és a hegedű versenyét, amit itt a mentor szakasz végén volt neki feladatként kiadva, hogy egy hegedű versenyt komponáljon, az a Baráte Kristóf előadásában jövő év végén fogjuk a Pannon zenekarral előadni. Tehát ennyire magas fokot is elérnek. A többi gyerek, akikkel annak idején dolgoztam, az egyiknek most is itt van, az Édenkóbenben, Németországban van ösztöndíja, egy másik az Berlinben, ő nagyszerű karmester és zeneszerző lett, szóval ez mind Unsuk Chinre vezet vissza, mert neki van ez az átlátó ereje, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, és meg tudja szervezni, tehát megvan a technikája hozzá. Azóta bár művét nem dirigáltam, de nagyon sok művét ismerem, hallottam. Ott voltam Münchenben, amikor az operája bemutatója volt, az Alice csodaországban, kitűnő opera. Tehát azt jelenti, hogy Unsuk tulajdonképpen minden műfajban járatos. Az opera nagyon jól működik, nagy zenekari darabjai nagyon jók. Itt, amit szóló műveket hallottunk, azok is kitűnően működnek, tehát egy nagyon érett, egyéni hangú személyiség, zeneszerző és szervező.
Azt nem kérdezem meg tőled, hogy mi motivál ezeknek a mesterkurzusoknak a létrehozásában, mert azt gondolom, hogy fiatalokkal lenni jó, gyerekek, hát gyerekek az túlzás, de mégiscsak fiatal felnőtteknek átadni a tudást az jó. Inkább azt kérdezem, hogy mi az, amit tőlük el lehet lopni, amit tőlük le lehet szívni, most nyilván idézőjelbe, amit te kamatoztatni tudsz a saját munkáidban, abból, amit tőlük kapsz esetleg.
Az, hogy én miért dolgozok velük, és miért szervezem ezt az egész kurzust, az én hasonlókorú fiatalságomból ered, mert nagyon hálás vagyok most is, még azoknak, akik annak idején ilyen módon segítettek nekem, illetve kinyitották a pályát előttem, tehát nem karriert építettek, hanem kimondottan, konkrétan tudtam tőlük tanulni, nem csak iskolai keretek között, sőt, inkább azt mondhatnám, hogy az iskola az lehet, hogy egyfajta fegyelmezést tud létrehozni, vagy valami programot adni a kötelezettsége által, de azért az ember sokkal többet tanul abból, amit itt-ott felcsipeget, próbákból, megjegyzésekből, koncerten egy-egy dolgot egyszer csak, hogy ha ezt így kell csinálni. És ez az önmagától tanulás, ez egy nagyon fontos része a tanulásnak és a tanításnak is. A fiatalokat megtanítani arra, hogy maguktól tanuljanak. Tehát a karmesterségnél különösen fontos, mert minden próbálnak a kontaktusa a karmester és a zenekar között más és más. Minden próbálnak. Tehát attól függ, hogy egy karmester előtt ott ül akár 16, 30, 60, 80, 120 ember, és ezeknek a közös véleménye, a közös hozzáállásuk a karmester munkájához, tehát az kimondottan fókuszálnak rá, tudnak pozitív vagy sajnos néha negatív hatást is gyakorolni. Egyszerűen van egy olyan mozdulat, amit nem szeretnek, abban pillanatban érzi a karmester, hogy hűha, ez itt nem az, hogy én, nem csak az, hogy én rossz voltam, hanem hogy mit okoztam ebben a társaságban. Tehát ez a fajta képesség tulajdonképpen, hogy egy karmester saját magát gyógyítsa minden pillanatban, minden ütés, vezénylési ütés után érzi az ember, ez jó volt, ez nem volt, húha, ez nem volt jó, akkor majd legközelebb, de most nincs idő, mert tovább kell menni, ja Istenem, most mi lesz. Szóval ez egy állandó életveszély a maga formájában, hogy tőlük mit tanulok, azt nem is tanulom, hanem tapasztalom. Tulajdonképpen az érdekel, hogy ez a generáció, persze az én koromban, hogy ez a generáció mi iránt fogékony, mit igényel, mit szeret még, mit nem szeret már, és ehhez próbálok olyan technikákat, vagy egyáltalán végig gondolni, hogyha én ezen változtatni szeretnék, tehát valamit visszahozni abból a tapasztalat tömegből, amit én az életem során nyertem, hogy abból mit tudok nekik úgy adni, ami még a jövőben is érvényes lesz. És ez tulajdonképpen egy alapvető kérdés, mert néha rögtön kell döntenem, aztán előfordult már, hogy valamit mondtam, hogy így vagy úgy csináld, aztán utána korrigáltam, mondtam neki, hogy mégse, gyere, próbáljuk meg, hogy te hogy csinálod. Tehát számomra a tanítás abból áll, hogy én belőlük hozzam ki azt, amit ők. Tehát ami ők. Tehát egy minden mozdulat nem az én mozdulataimat vegyék át, hanem az ők találják meg azt a mozdulat sorozatot, azt a mozdulat karaktert, amelyik a személyiségüknek megfelel. És ilyen szempontból úgy érzem, hogy ez a hét is nagyon jól működött, mert nagyon különböző fokon álló tudással rendelkeztek, voltak egész kezdők benne, és egy-kettő, amelyik már valamilyen módon majdnem professzionálisan tud közlekedni egy zenekarral, és ezen belül behozni olyan, mondjuk általánosan működő mozdulatformákat. Például most volt egy dél-koreai fiatal karmester, aki így ilyen kézzel vezényeli, valahogy hogy ilyen a keze, hogy az ujjai össze-vissza állnak, akkor próbálja az ember kisimítani, tedd rá a kezedet az én kezemre úgy. Próbálj meg, mint egy lovat simogatni. Próbálj meg, csak így menjél végig. És akkor látja az ember, hogy nem, próbálj meg megsimítani a kezemet. És mondjuk egy ilyen mozdulat, ez egy életre szól, mert számára ezt sose fogja elfelejteni. És ezt a zenével kapcsolatba hozni. Tehát vannak olyan hangzások, amikor semmi másról nincsen szó, csak az, hogy az ember végig simítsa azt a hangot.
De szépen mondtad. Péter, és milyenek, amikor kirepülnek a madárkák a kalickából, a családi fészekből, vagy a mesterkurzus melegéből, milyen visszajelzéseket kapsz? Azért itt már jó pár évet csinálod, vannak, akik azt gondolom, hogy elég szép sikereket értek el.
Vannak, hát nem 100%-os, de mondjuk kb. Olyan 10%-ával tartom a kapcsolatot azóta is. Én ezt már régen elkezdtem, mert még a szombathelyi korszakban, tehát a 80-as években már karmesterséget tanítottam, és 92-től kezdve pedig tudatosan egy ilyen ötvös alapítvány, institút, annak idején institútnak neveztük. Akkor volt például egy öttagú osztályom, amelyikkel egy évig együtt dolgoztam, és abból egy-kettő van magas pozícióban, Grazban, Chef, ez az ottani zenei életnek a vezetője, a Roland Krutig. Aztán van, hogy hívják, Tobago.
Trinidad és Tobago?
Az, igen, ott van a másik. Ez csak a legelső évnek a terméséből. De két fontos karmester van jelenleg, a Kirill Petrenko és Matthias Pincser, akik a top listán vannak, és mind a kettő rendszeresen hivatkozik arra, hogy nálam tanultak. A nálam tanultak annyi is elég tulajdonképpen, hogy bizonyos fokig együtt dolgoztunk, tehát nem egy osztályon belül voltunk, hanem kurzuson belül, vagy egy állandó kapcsolaton belül, és ennek van jelentősége. Mert ez azt jelenti, hogy bizonyos körben, bizonyos gondolkodási körbe dolgoznak, nem csak az ütéstechnikát tekintve, hanem zenei ízlés tekintve, programváltás, program szerkesztésekben. Ez az ember tudja az egészet irányítani annak idején, és ők ezt fel tudják használni.
Péter, a legutóbbi operád, a Sleepless, az egy nagyon-nagyon komoly német elismerésben részesült. Igen. Ez mit jelent szakmailag pontosan?
Ez egy nagyon fontos elismerést kapott. A Sleepless tavaly decemberben került bemutatásra a berlini Staatsoperben.
Ők is rendelték ezt tulajdonképpen.
Ők rendelték meg, és Mundruczó Kornél volt ennek a rendezője. Annak idején volt azt hiszem 6 előadásunk, és most ez utána átment ugyanaz az előadás Genfbe, és most 23-ban, júniusban folytatódnak a ismétlő előadások, majd 23 novemberben még tovább. Tehát ez nem csak ennek a díjnak, vagy ennek az elismerésnek a következménye, hanem már ezt eleve így programozták, mert nekik is fontos, hogy az, amit rendeltek, annak legyen olyan minősége, hogy repertoáron tartható egy bizonyos ideig, vagy későbbig is. És ez a díj azért jelentős, mert ezt a nyugat-európai kritikusok adják össze. Tehát ez egyszerű statisztikai számolás, hogy erre a darabra hányan szavaztak legtöbben, és ez jött ki most, hogy az évad legjobb előadása az én Sleepless operám lett, mert ezt, amit Berlinben és Genfben láttak, úgy érezték, hogy az évadban ez volt a legjobb.
Na hát, őszintén gratulálok ehhez.
Örülök neki.
És akkor rögtön muszáj, hogy beszéljünk egy kicsit az új munkádról, aminek alapja ugye a Krasznahorkai Lászlónak az Ellenállás melankóliája, ami 80 körül jelent?
Meg 89.
89 a rendszerváltás környékén, és hát ezt ugye Tarbéla is feldolgozta.
Igen.
Hogy állsz vele? Azt hiszem, hogy egy éve beszélgettünk erről, és akkor már azért jól benne voltál nyakig, hogyha jól emlékszem.
Már nyakig benne vagyok most is, de csak nyakig. Egy ilyen operának a sorsa mindegyiknek nagyon hasonló. Tulajdonképpen a megrendelés pillanata, és ebben az esetben ez egy különös megrendelés, mert a Magyar Állami Operaház rendelte meg első magyar nyelvű operámat, ami számomra is ezért fontos, mert egyszerűen nem mertem eddig magyarul operát írni.
Bocsánat, ezt most megkérdezzem, hogy mi, miért? Hogy nem mert?
Nem mertem magyarul operát írni, mert a Bartók Kékszakálló Hercegvára operája az annyira egy alapmű számomra, karmesterként is, hogy a teljes prozódia, a teljes szöveg és dallam szerkesztése, ami Bartók ebbe adott, ez annyira erősen kötődik a magyar nyelvhez és a magyar népdal stílushoz tulajdonképpen, amit Bartók abban feldolgozott, hogy attól féltem, hogy bármilyen szó előkerül, tehát maga a nyelv ugyanazokat a formulákat fogja nálam felidézni, amit már ismerek, és attól szabadulni az nagyobb gond, hogy jaj, vigyázzak, hogy nehogy az legyen. Tehát ez egy prozódiai kérdés. Tehát a magyar nyelvet a magam módján használni, azt még annak idején nem tettem meg, mert más nyelven, németül, franciául, oroszul, olaszul, tehát egy csomó más nyelvbe bele mertem nyúlni, mert bizonyos távolságból tudtam ránézni. Tudtam, hogy hol vannak a felütések, tudtam, hogy a hangsúlyok hol vannak. Tehát én mindig jól dolgozok a külföldi nyelvekkel, mert nagyon gondosan előkészítem és megkérdezem, hogy főként a súlyokat, a súlyozás a legfontosabb, a hangsúlyok kérdése. És arra van egy bizonyos rálátásom, a magyar nyelvben benne vagyok. Tehát abból mindig egy bizonyos fokig ki kell szálljam, hogy lássam, hogy más hogy értékeli azt, amit írtam, hogy használom föl, hogy ne hasonlítson a kékszakálóhoz.
Elképesztő. Nagyon érdekes, amit mondtál, és tényleg hihetetlen milyen aspektusai lehetnek egy ilyennek. Mikor lesz a bemutató? Kérdezi a türelmetlen közönség.
És a szerző is kérdezi a bemutató dátumát. Ez már megállapodtunk 2023. december 1-jében, kint az Eiffel-csarnokban, ahova nagyon jól passzol ez. Ugyanis ennek a kategóriáját nem egyszerűen operának nevezem, hanem groteszk opera. Ez a hangzás világában és a ritmikájában, a jelenetek szerkesztésében jelenik meg ez a groteszkség. Hangszerelésben is egy másfajta hangzást hoz létre, szemben azokkal az operákkal, amit én kimondottan például szoktam mondani, hogy bel canto operát írok, amikor a Senza Sangue-t írtam, az a bel canto volt. Tehát ott kimondottan a klasszikus, tradicionális szép éneklésre vannak építve az énekszólamok. Ebben pedig a beszéd és az ének közötti átmeneteknek különböző fázisait tudom felhasználni, mert Krasznahorkai szövege annyira egyéni, és ezért is választottam ezt a szöveget, mert annyira messze van szerencsére a Balázs Béla típusú ballada stílustól, hogy önálló ritmikát megenged, bizonyos hangsúlyozásba, annyira különös a szó, hogy annak még a hangsúlyozásával a különlegességét még tovább lehet emelni. És egy ilyen operát elkezdeni, hát ez már több mint öt éve dolgozok rajta. Ebből az öt évből a legnagyobb rész a libretto létrehozására esik, ez éveket vesz el, amíg a libretto a maga módján egy nem dialógus formában írt szövegből beszélt szöveget tud csinálni.
Ki írja a librettót?
Ez Keszthelyi Kinga és Mezei Mari írja, már írta, tehát már ez körülbelül két éve kész van. Én a zenei szerkezetét olyan másfél-két éve kezdtem el rajta gondolkozni, hogy milyen zenekar jön hozzá. Nagyon érdekes különösen a zenekari felállása, mert egy sztereó zenekart találtam ki hozzá, ahol középen ül a vonós, egy aránylag kicsi vonós csapat a karmester előtt, abban van egy basszus klarinét, csak egyetlen egy fúvós hangszer, amelyik majd Valuskával, a főszereplővel lesz partner, és tőlük jobbra-balra kétszer azonos zenekari összeállítás van, négy fafúvós, négy részfúvós, kettő-kettő nagybőgő, és kettő-kettő ütős. És ez arra jó, hogy amikor együtt játszanak, akkor egy nagyon széles hangzás van, tehát a közönség számára egy ilyenfajta panoráma hangzás, majd az egymással ugyanannak a hangzásnak a balról vagy jobbról dramaturgiai jelentősége van. Tehát tudok játszani az
oldalon. Panorámázol tulajdonképpen.
Panorámázok, igen. Tehát ez olyan tulajdonképpen, mint a széles vásznú moziknak a hangképe, és ehhez a darabhoz nagyon jól passzol. Tehát ez volt az első lépés, ami a döntések között a legfontosabb volt. És most még nem tartok messze, mert 12 jelenetből még csak a negyediknél tartok, de már megtaláltam ugye ennek az operának a stílusát, és az lassan alakult ki, tehát nem úgy van, hogy megkeresem a stílust, aztán hozzáfogok, hanem hát bizony az első-második jelenet alatt alakult ki, hogy milyen hangzásképek lehetségesek.
Nagyon izgalmas. Ötvös Péter tanár úrnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönöm és elmondta szépen ezeket, és hát akkor sok sikert a ma esti koncerthez, a Mesterkurzus záró koncertjéhez. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kulturpart. Itt vagyunk a műcsarnokban, Wagner Nándor szobrászművész kiállításán, és Kis Sándorral beszélgetek, az Academia Humana alapítvány elnökével és a kiállítás mentorával. Üdvözlöm, Sándor, és köszönöm szépen, hogy elegedt a meghívásunknak. Ön ugye személyesen is ismerte Wagner Nándort, nem tudom, hogy találkoztak először?
Köszönöm szépen a lehetőséget. 1994-ben a kereskedelmi kirendeltség tanácsosa voltam. Budapestről Vida Mária, aki a 60-as években Japánban élt, kereste Wagner Nándor címét. A cím kiadás az mindig rémes rumli volt, úgyhogy kénytelen voltam vezetőként magam csinálni. Titkárnőim fél perc alatt megtalálták a címét, felhívtam, bemutatkoztam, elmondtam neki, hogy Budapestről kérik a címét, kiadhatom-e. Nándor válasza nagyon egyszerű volt, a címemet kiadhatja, maga jöjjön ki hozzám viszontlátásra, és lecsapta a telefont. És amikor alkalom adódott, kilátogattam Maskóba, Masikó a Japán három leghíresebb keramikus városainak egyike, egy 20 000 lakosú nagy falut képzeljünk el Japánban. Az az érdekessége, hogy a közepén egy hegy van, nem túl magas, olyasmi, mint a fél Gellért-hegy, és annak a szélén Wagner Nándor talált egy gyerekkori élményt, Remec, ahol nekik nyaralójuk volt Nagyvárad mellett. És ott több darabból megvett mezőgazdasági földeket, és ott építette fel a stúdió együttesét. Egy rendkívüli tehetséggel megáldott, nagyon sokoldalú ember volt, ez sok forrásból táplálkozott. Egyrészt 1922-ben, amikor megszületett, sajnos Nagyvárad már másik országhoz tartozott, édesapja, aki híres fogorvos volt a városban, a Nándort román iskolába adta, a nővérét, Gabikát pedig a magyarba. Tehát Nándor a román iskolából tovább lépve az ottani technikumba, az építészettől kezdve különböző szakmákat tanító technikumba lépett, és az utolsó két évben választhatott egy plusz szakot, és a szobrászatot választotta. Ha belefér itt egy rövid történetet, hadd mondjak el. 5 éves korában az édesanyja felszolgált neki is, a nővérének is egy kocka gomolya vacsorára, egy szép szelet kenyérrel. Nándor nem szerette a gomolyát, és míg a mama kiment a kakaóért, a Nándor gyorsan csinált egy anyát kis babával a gomolyából. Így derült ki, hogy a rajzkészsége is komoly, de a szobrászati képessége fantasztikus. Nagyon hosszú az út Japánig, mert Magyarországon apja akarata ellenére szobrászatot kezd tanulni, Kisfaludi Strobl Zsigmondnál, a háború megszakítja, Tordába majdnem halálos sebet kap, átlövik az arcát, hátán is megsérül, 5 hónapra elveszti a hallását, és utána egy kisebb európai csavargás után visszatér és befejezi tanulmányai Budapesten, és egészen 56-ig először kiállításrendezéssel, később szabadúszó szobrászként keresi kenyerét. 56-ban a megalakul a Szobrászok Forradalmi Bizottsága, ennek tagja lesz a Nándi, és azt mondja, hogy a növendékeknek az a kötelessége, menjenek ki, rögzítsék azt, amit látnak az utcán, és ne fegyvert fogjanak, hanem dolgozzák fel ezeket az élményeket. Feleségével és 3 gyerekével együtt december 10-én, ma úgy mondjuk, hogy disszidálnak, Bécsbe kerülnek, Bécsből Svédországba, és Svédországba Lundba telepedik le. Az elején nem kap komoly megbízásokat, de tulajdonképpen elkezd festeni, rajzolni, kicsit szobrászkodni, és egymás után kiállításai vannak. Az első nagy megbízatás, itt is filmen látható angyal, ez a lengyel hősi emlékmű Lundba, ahol a menekülteknek és a halottaknak, a lengyelországi háborús halottaknak a alkotását csinálja meg. Svéd acélból csinálja, azért, mert a bronz az alacsony svéd napszögnél berogyik, és belevilágít a szem üregekbe, és a pupilla az tulajdonképpen eltűnik az arcról, és összeesik az arcnak a megjelenése. És akkor jött rá, hogy itt ez a jó hely, acéllal foglalkozzanak, meg kéne csinálni. Annyit kell tudni, hogy élt Svédországban egy Barta István nevű rozsdaguru, aki ettől lett híres, hogy különböző svéd acél összetételekkel foglalkozott, és ő ajánlotta a Nándinak ezt a szobrászati minőségű svéd acélt. Ennek egy rossz tulajdonsága van, hogy 14-15 centit zsugorodik egy méteren.
Tehát, 14-15,
tehát egy arasznyit. Na most, hogyha valaki akar csinálni mondjuk egy 3 méteres szobrot, akkor tulajdonképpen mindent meg kell ennek arányába növelni. Ezért a Nándi vett egy facit számológépet, és az általa megcsinált szobornak a tengelyeit megnyújtva csinálja meg a gipszet. És amikor kijönték, akkor megszületik a végleges magassága. Ez a világon egy első, tulajdonképpen abszolút novumnak tekinthető, öntött roncsdamentes acél, és megvan oldva a zsugorozásból a probléma. Amikor kikerül aztán Japánba, ugyanezt előadja egy 6 méter 40 centis szobron. Úgyhogy, és ez lesz az utazók szentje.
Ami a repülőtéren áll.
Ami a repülőtérre vezető úton áll. Talán ugorjunk át Svédországból Japánba.
De előtte hagyj kérdezzek valamit, Sándor, bocsánat. Én azt vélem, és nem tudom, de hogy mind a művészetéből kiindulva, mind abból, hogy ő egyszer csak elindul Japánba, arra akarok kiukadni, hogy valahol őt megérintették a keleti filozófiák, nem?
Apja egy nagyon modern fogorvos volt, különböző magazinokat járattatott, és hát még a bezárt akkori Romániából is azért sok információhoz jutott. És a fia körülbelül olyan 10-12 éves lehetett, amikor tulajdonképpen az apja egy japán kertet csinált a saját udvarukba, amiben Nándi is besegített. Ehhez kaptak különböző utasításokat, rajzokat, elhelyezési ötleteket, és egy olyan japán kertet csináltak, hogy sokan azért mentek a fogorvoshoz, hogy lássák a japán kertet. Ez volt az egyik dolog. A másik kér, egy kicsit még tovább vissza kell mennünk. A Nándornak az egyik nagyapja, az az 1848-as forradalomban katona viselt ember volt, és hát megfelelő pozíciót is kapott, és ő 4-5 éves korától elkezdte tanítani a Nándit különböző fogásokra. Többek között ugye a friss seprőnek a nyelét levágták, és akkor a Nándi azzal próbált célozni. De az igazi dolog az volt, hogy a nagypapa elkezdett mesélni a Bushidóról. Ez a japánoknak tulajdonképpen a szamuráj kód. És ugye egy fiatal ember erre fogékony, és utána keresi a lehetőségeket, hogy ezzel minden helyen, minél mélyebben találkozni tudjon. Tehát ez mondvította meg a Nándort Japán felé, és ilyen értelemben az egész életében végig tanulta azért Japánt. Talán az utazók szentjéhez hadd meséljek el egy történetet. Mikor megérkeztek a feleségével Japánba, nagyon hamar elkészültek, fantasztikus műtermet építettek, amiben gyakorlatilag egy icipici albérletet csináltak maguknak, tehát a műterem volt az első, a lakás az mellékes. És ahogy közlekedtek különböző anyagokért, úton, útfélen, ott a saját környéken, ilyen egy-két darabos köveket, formákat láttak, és kérdezte a Nándi, hogy mi ez. És akkor mondták, hogy hát ez az utazók szentje, az a szent, ahol egy férfi meg egy nő van együtt, és minden településnek a kimenő útjain, bejövő útjain, ezek ott vannak ősidők óta, búcsúztatni és üdvözölni. Megjegyzem, egy őrült japán ma gyűjti az utazók szentjének a régi köveket, 170 ezeret vett fel, és megfelelő internet hozzáféréssel azért ebből sokat meg lehet tekinteni. Na most itt egy pici megjegyzésem hadd legyen, a 170 ezernek körülbelül a 10%-a erősen szexuális jellegű, és körülbelül 15%-a pedig abszolút absztrakt. Na most ezt gondoljuk bele, hogy 1000 év óta mennek ezek a utazószentek felállítása, azért az absztrakció is nagyon hamar megjelenik a japánoknál, és ugyanakkor az, ami a életnek a lényege, az is nagyon erősen befolyásolja. És a Nándi utazók szentjét egy picit absztrakt fejjel, de nagyon jó megkülönböztethető módon kezekkel szépen ábrázolta. A hölgy tart egy szak és csészét, és ezzel üdvözli, vagy búcsúztatja a férfit. És a Nándi nagyon ügyesen egy króm acéllapot tett a szak és csészébe. És bele ügyeskedett egy keresztet olyan módon, hogy amikor a déli napsugár belesütt a szak és csészébe, a férfi mellén egy keresztnek a tükrözése szépen átvonul.
Ez egy európai kereszt?
Igen. Igen.
Tehát egy keresztény kereszt.
Igen. Minden szobrában van valami kis titok, van amire rájöttünk, van amire nem, van amit elmondott, és Japánba érve ezzel, hogy ezt megcsinálja, ezzel érdekes módon olyan hírnevet szerez, tudnélik a hozzátartozó szivárvány szökőkút, az egy 14 méter átmérőjű krómacél lemez íves híd, amit helikopterrel hoztak el Maszkóból a Naritára, a Narita View Hotelhez, és hát ott eresztették le, és a View Hotel előtti parkteret a Nándor egy buldózerrel megformázta, mint egy szobrász, hogy legyen az a hullám, ahol az ő szobra, az utazók szentje a legjobban áll. Úgyhogy az ember kijön a Narita View Hotelből, ránéz a szivárvány szökőkútra, és középen ott áll egy kicsit távolabb az utazók szentje.
Csodálatos. Csodálatos.
A legjobb csattanója, amit a Nándi nekem mesélt, az a következő. Svédországban csinált egy zsonglőrt. Oskarshamn nevű városnak a művelődési háza előtt. Bemutatta a tervet, oda mentek a helyszínt megbeszélni. Kijött ugye a vezető, meg az összes támogatója, és a vezető azt mondja, hogy nem jól helyezi el a szobrot, mert amikor mindenki elkésik, úgyhogy mindenki csak berohan a művelődési házba, és senki nem figyel a szoborra. Meg kell fordítani, és hogy kifelé nézzen a feneke, befelé pedig üdvözölje a zsonglőröket. Erre a Nándi elkezdett tiltakozni, és ahogy elkezdte magyarázni, de hát hogy néz ki, hogy a feneke befelé, kifelé, és ahogy fordult, kirepült a fogsora a levegőbe, elkapta, visszatette, és folytatta, mert ennek így kell nézni, hogy kifelé nézzen. Erre azt mondta az igazgató, mester, aki ilyet tud, annak csak igaza lehet. Kifelé nézzen a szobor.
Kis Sándornak, az Akadémia Humana kuratóriumi elnökének nagyon szépen
köszönöm. Köszönöm szépen.
Kulturpart. Itt vagyunk a Műcsarnokban Balla András kiállításán, és Maier Mariannal, a kiállítás kurátorával beszélgetek. Hát András egy ismert fotóművész, és azt is lehet tudni róla, hogy nagyon vonzódik a természethez. Ez részben ugye gyerekkori élményeknek tudható be. Hogyan kell nézni az ő képeit?
Igen, Balla András valóban egy nagyon gazdag életművel rendelkezik, amelyet meghatároz ugye a gyermekkorban Szarvason eltöltött évei. Beke László mondta róla egy kiállítás megnyitón, hogy Balla András foglalkozása vegyészmérnök, kertészmérnök, építészmérnök, de a hivatása a fényképészet. És valóban, bár ezek a szakmái élete végéig beleivódnak az ő látásmódjába, gondolkodás módjába, de ízig-vérig fotográfus, aki a legegyszerűbb hétköznapi tárgyakban is meglátja azt az esztétikai minőséget, azt a kvalitást, amely művészetté tud emelni egy széttört bögrét, egy fényképezőgépet, vagy egészen egyszerű természeti motívumokat is, amelyeket más akár észre sem vesz. Nagyon jó asszociációkat keltő képpárokat készít emberekről is, bizonyos esetekben természeti motívumokhoz társítja, például az aktokat is olyan pózokba rendezi, amelyek valamilyen organikus, növényi formát asszociálnak a nézőiben. Egyáltalán nagyon kreatívan áll mindenféle témához, az experimentális fotótól kezdve a csendéletekig, az emberábrázolásokig, és hát természetesen a természeti motivumokig, amelyek a legtöbb képén megtalálhatók, mindenféle formához, mindenféle témához kreatívan tud hozzászólni.
Mik voltak a kurátori szempontok? Életmű kiállítás ez, vagy inkább kiragadott metszetek?
Hát ugye egy fotósnak az életműve, ugye még egy festő vagy egy grafikus akármilyen szorgalmasan dolgozik is, több száz, esetleg ezer műdarabban rendelkezhet egy szorgosan eltöltött életben. Egy fotósnál ugyanez, ez ezrekre, akár tízezer műre is tehető. Így Andrásnak is nagyon gazdag az életműve, amelyből nagyon nehéz. Most jelenleg a Műcsarnokban 3 teremnyi anyag látható, abból az egyik terem egyetlen tematika köré épül, ez pedig a mártéi, a körösvidéki, ártéri vidéknek a Menedék című panoráma-szerű kompozíciója. És emellett maradt még 2 termünk, de ha az életművet alaposabban, életmű kiállítását tudnánk bővíteni, akkor akár a Műcsarnok mind a 12 termét megtölthetni az ő anyaga. Így a másik 2 teremben tematikus válogatást próbáltam rendezni. Az első teremben sorozatok vannak, nagyon sokszor, ugye sok fotós gondolkodik sorozatokban, de ő kifejezetten volt életének egy olyan periódusa, amikor kifejezetten szekvenciákat készített különböző témákban. Aztán ott találhatók a személyes kötődésű képek is, az aktjai, és akkor ezek átvezetnek a középső terembe, amelyben minden kerttel kapcsolatos fotót igyekeztünk tematikusan egymás mellé rendezni. Ott vannak az idilli kertek, a gyönyörű történelmi kertek, amelyeket külföldi utazásai során fényképezett, meg ott vannak, amiket azok az úgynevezett gics motívumok, amelyeket a hazai különféle kiskertekben lehet találni. De hát mondom, ezek közül megmutatni tudunk pár darabot, ennél sokkal szélesebb az anyag, amelyből meríthetni lehetne.
És körülbelül mekkora az anyag, amiből meríteni lehetne? Mennyi képet kellett átnézni ahhoz, hogy létrejön ez a válogatás?
Hát ez szinte most éppen lehetetlen volt. Alapvetően albumokból válogattam, de az életmű körülbelül egy olyan 10 000 darabra rúg.
Elképesztő. Maria, meddig látogatható a kiállítás?
A kiállítás november 27-éig látható, és a kiállításban bemutatunk egy filmet is, amelyet Kárpáti György készített Andrásról. Az a címe, hogy az ég felé minden kert végtelen, nagyon szép költői címe van, és maga a film is nagyon jól bemutatja a művészt.
Mayer Mariannak, a Balla András kiállítás kurátorának nagyon szépen köszönöm.
És most? Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.